Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Teljesen a tiéd címmel március 23-án nyílik meg a Szent II. János Pál pápa életművét bemutató kiállítás a Szent István Király Múzeum főutcai rendházában, közölte Székesfehérvár önkormányzata. Azt írják, a szeptember 27-ig látogatható tárlat a katolikus egyházfő életét, személyes relikviáit és a régióban jellemző Mária kultuszt mutatja be 1800 négyzetméteren, 18 teremben. Felidézték, Szent II. János Pál pápa a katolikus egyház 264. egyházfője volt, akit a rekordok pápájának is neveznek. Ő volt az egyik leghosszabb ideig hivatalban lévő római egyházfő, a pápák közül ő utazott a legtöbbet, és minden elődjénél több embert emelt a szentek és a boldogok sorába. Őt magát 2011-ben boldoggá, 2014-ben pedig szentté avatták, emlékeztetnek. A beszámoló szerint a kiállítás a Szent Atya több mint 100 személyes eredeti tárgyát mutatja be. Látható például Szent II. János Pál pápa túrázáshoz használt kajakja, pápamobilja, palástja, pápai trónusa, pásztorbotja és több miseruhája is. A magyar kormány családbarát országot épít, és minden kezdeményezést támogat, amelyel a rászoruló nagycsaládokon tudnak segíteni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a CBA, a Prima és a Privát bolthálózat húsvéti adománygyűjtő akcióját bemutató budapesti sajtótájékoztatón. Benede Attila emlékeztetett az elmúlt időszakban meghozott családtámogatási intézkedésekre, így a családi adókedvezmény duplájára emelésére, a több gyermekes édesanyák SZIA mentességének kiterjesztésére, az otthonteremtési támogatásokra, illetve a fix 3%-os kamatú lakásvásárlási hitelre. Mindez azonban nem lenne elég a kormány családbarát szemlélete nélkül, tette hozzá. Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az immár 11. alkalommal meghirdetett húsvéti szeretett kosár akcióban az adományozók azokat a nehéz helyzetben lévő nagycsaládokat támogathatják, amelyeknek ebben az időszakban egy kevés élelmiszer is segítséget jelent. Az Aktív Magyarország kezdeményezés az aktív és élhető településekért, közösségekért kulcsfontosságú a jövő Magyarországa szempontjából, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten a témában rendezett szakmai tanácskozáson. Navracsics Tibor az Aktív Települések konferenciáján hangsúlyozta, azok a helyi kezdeményezések és erőfeszítések, amelyek arra irányulnak, hogy egészségesebben, barátságosabban, kedélyesebben és kedvesebben élhessünk saját településeinken és közösségeinkben, ahhoz járulnak hozzá, hogy Magyarország a legélhetőbb országok egyike legyen. A közösségi lét teszi élhetővé Magyarországot, emelte ki a miniszter. Hozzáfűzte, élhető országban szeretnénk élni, ahol a kötelezettségeinken túl megtaláljuk azokat az értelmes kötődéseket és időtöltéseket, tevékenységi formákat, amelyekben jól is érezzük magunkat, és a másikban a különbségeken túl megtaláljuk azokat a pontokat is, amelyek összekötnek minket. A bölcsőde avatás a településbe vetett hitet szimbolizálja, amikor bölcsődéket adunk át, a jövőt építjük, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Nyáregyházán, a község új bölcsődéjének átadóján. Konzsófia kiemelte, hogy 2010 után 1 millió munkahely jött létre, és a 3 éves kor alatti gyermeket nevelő édesanyák esetében 66%-ról 80%-ra nőtt a foglalkoztatottság. Úgy tudtunk segíteni, hogy történelmi bölcsődei hálózatfejlesztésbe kezdtünk, fogalmazott, majd úgy folytatta, 2010-ben a 3155 településből mindössze 326 rendelkezett bölcsődével. Kifejtette, ma már 1260 településen van bölcsőde, minden harmadikban, továbbá minden járásban található egy. Sport. A februárban az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Torontóhoz igazoló Sallói Dániel szerződését már is meghosszabbította a klub vezetősége. A Kanadai Egyesület honlapjának tájékoztatása szerint a 29 éves szélső támadó a 2027-es idény végéig marad a klubnál, és hosszabbítási opció van a 2027-28-as idényre. Végül az időjárásról. Némileg csökken a felhőzet, de sokfelé marad a felhős idő. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái. A pápai ház szónokának nagybőti elmélkedése a kérdésekre várakozásról, a másikkal való találkozásról és a mindenki iránti engedelmességről. Interjú Molnár Antal történész professzorral a katolikus felekezet szerveződésről a korai Moldvában. A pápai ház szónokának emlékedése a kérdésekre várakozásról, a másokkal való találkozásról és a mindenki iránti engedelmességről. A megtérésről és az új élet közösségi tapasztalatáról szóló beszédei után Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka harmadik nagybőti emelkedését, a misszió, az evangéliumot hirdetni minden kereszténynek címmel tartotta meg március 21-én pénteken reggel Leó pápa és a római kúria tagja jelenlétében. Beszéd a második részében a kérdésekre várakozásról, a másokkal való találkozásról és a mindenki iránti engedelmességről emlékedett a pápai ház szónoka. A tisztelet és a megbecsülés, amellyel Ferenc másokhoz közeledik és felismeri bennük Isten működő kegyelmét, lehetővé teszi az igazi párbeszédet, vagyis a meghallgatást és a megszólalást. Az evangelizáció ebből a szempontból nem azonnali válaszokat jelent, hanem várakozást a kérdésekre. Ez abból a belső meggyőződésből fakad, hogy Isten megerősíti és kiegészíti alázatos tanúságtételünket. A ferences források egyik története nagy egyszerűséggel illusztrálja ezt a lelkületet. Néhány szerzetes a Borgoszán szepolkó környéki remetalak közelében lakott, még a közeli erdőben rablók rejtőzködtek, akik gyakran előjöttek onnan, hogy kirabolják a járókelőket. Néha eljöttek a remetalakba kenyeret kérni, de a szerzetesek a rablók agresszív viselkedése miatt felhagyta a kenyéradománnyal. Egy napon Szent Ferenc, miközben elhaladt a remetalak mellett, tudomást szerzett a helyzetről, és valami váratlan dolgot javasolt a szerzeteseknek. Menjetek, hozzatok jó kenyeret és jó bort. Vigyétek nekik abba az erdőbe, ahol vannak, és kiáltsátok nekik. Rabló testvérek, jöjjetek hozzánk.
Fratelli briganti, venite da noi.
Szerzetes testvérek vagyunk, jó kenyeret és jó bort hoztunk nektek. Erők azonnal oda mennek hozzátok. Aztán terítsetek le egy asztalkendőt, tegyétek rá a kenyeret és a bort, szolgáljátok ki őket alázatosan és vidáman, amíg esznek. Az étkezés után pedig hirdesétek nekik az Úr szavait, és végül Isten szerelmére ezt az első kérést intézzétek hozzájuk. Ígérjék meg, hogy senkit sem ütnek meg, és senkinek sem ártanak. Mert ha mindent egyszerre kértek, nem fognak meghallgatni titeket. Ehelyett az irántuk tanúsított alázatosság és szeretet révén megnyeritek őket, és megígérik azt nektek. A szerzetesek engedelmeskedtek. A rablók jöttek, ettek és meghallgatták őket, még végül néhányan csatlakoztak a rendhez, mások megváltoztatták életüket, megint mások legalább úgy döntöttek, hogy többé nem követnek el erőszakot. A történet világosan mutatja, hogy nem kérhetjük bárkitől, hogy változtassa meg az életét, mielőtt megtapasztalta volna az elfogadást, a tiszteletet és a bizalmat. Ha kérésünk túl korai, nem érik el a másik ember szívét, mert először vágyat kell szítani élete megváltoztatására, és csak ekkor hallják meg igazán, amit mondani akarunk nekik. Jézus így bánik Zakeussal, amikor először találkozik vele, nem kérdez tőle semmit, csak azt mondja, ma a te házadban kell megszállnom. Ez a szabad és váratlan találkozás felébreszti Zakeusban a vágyat, hogy megváltoztassa az életét. Az apostolok cselekedeteiben hasonló Fülöp találkozása az etióp tisztviselővel, aki útközben Izaiás próféta tekercsét olvassa anélkül, hogy érteni. Fülöp hozzálép egy nagyon egyszerű kérdéssel. Érted-e, amit olvasol? A kérdésre visszakérdez többször is, mire Fülöp röviden hirdetni kezdte neki Jézust. Éppen az a szembeütő ebben a történetben, hogy maga az ige hirdetés kevés helyet foglal el, míg minden más hosszabb. A közös út, a meghallgatás, a kérdések, amelyek előkészítik a találkozást. Nagyon fontos az a mód, ahogyan Krisztusról beszélünk, ahogyan elkísérjük az embereket, amíg fel nem teszik azokat a kérdéseket, amelyek megnyitják életüket a krisztusi üdvösség előtt. Ám Fülöp nem marad mindezen kívül, mert ő is vízbe lép a kérdezővel, ami azt mutatja, hogy ő is személyesen érintett a színen. Kész megosztani másokkal a saját gyengeségét és jelét adni, hogy ő épp úgy üdvösségre szorul. Ferenc fiatal korától érezte, hogy életét valami nagy dologért kell áldoznia. Így indul el 1219-ben az 5. keresztes hadjárat idején, hogy éppen a keresztes sereg és a szultán serege közötti konfliktus tetőpontján találkozzon Malik al-Kamil szultánnal. Ferencet elfogják, bántalmazzák, de végül a szultán színe elé kerül, aki Cselámai Tamás elbeszélése szerint Isten emberét ismerte fel benne. Figyelmesen meghallgatta, és biztonságosan visszakísértette a keresztény táborba.
Ora, come leggere questo episodio?
Hogy értsük az eseményt? Kérdezte a kapucinus barát. Első pillantása kevés dolog történik. A szultán nem tér meg, és Ferenc nem találja meg a keresett vértanúságot. Mégis pontosan ebben a találkozásban történik valami fontos. Ferenc nem beszéddel jelenik meg, hanem sajátos módon mutatkozik be. Egyszerűen, alázatosan, védtelenül. Éppen az a hozzáállása ragadja meg a szultánt, aki egy embert lát, aki valóban azt éli, amiben hisz. Ferencben Krisztus szegénysége és alázata láthatóvá válik, s mivel a szultánt nem támadják, ő is megnyílik, meghallgat és nagy lelkűséget mutat. Ferenc nem tagadja meg saját hitét, hanem úgy közeledik a másikhoz, hogy azt kifejezhesse emberségének legjobbát. De miért a hely? Igazi csodája nem a szultán megtérése, hanem az, hogy egy háború közepete két ember megtalálta a módját, hogy valóban találkozzanak és békében elváljanak. Az egyiptomi út mély, csendes és maradandó benyomást tett Ferencre. A világ összes vezetőjének írt levelében arra kérte őket, hogy minden este nyilvánosan dicsérjék Istent, hogy minden ember egyesülhessen egymással. Kitűnik, hogy Ferenc a másokkal való találkozásban nem csak azt látja, hogy adjunk, hanem hogy kapjunk is. Ebből a tudatosságból fakad a mások iránti radikális nyitottság, amelyet Ferenc beépített saját evangéliumi felfogásába, és úgy szól, hogy Isten szerelméért minden emberi teremtménynek alárendeltnek kell lennünk, másképpen legyünk mindenkinek alárendeltje. Ez a kifejezés félreérthető. Az evangélium és Ferenc értelmezése szerint az engedelmesség azt jelenti, hogy felismerjük. A másik nem meghódítandó, hanem egy élet. amellyel találkozni kell, amellyet tisztelni és befogadni kell. Ez a hozzáállás már önmagában véve is mélyen evangéliumi cselekedet. Ahogy nekünk a Filippiekhez írt levél himnusza mondja Krisztus önkíresítéséről, hasonló lett az emberekhez, megalázta magát, és engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Isten nem erőltette magát az emberre, hanem helyet készített neki. Nem őrizte féltékenyen saját nagyságát, odaadta azt, hogy a másik befogadhassa és élhessen. Ez a szeretet formája, mert minden teremtmény olyan, ha befogadják és nem kényszerítik, képes megengedni, hogy a benne rejlő jó előbukkanjon, amelyben rejtetten Krisztus misztériuma már jelen van. Zárta harmadik nagybőti emlékedését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka. A Római Magyar Akadémián múlt kedden mutatták be Molnár Antal történész professzor, a Történettudományok Pápai Bizottsága tagja angol nyelvű könyvét, akivel másnap készítették interjút a katolikus felekezet szerveződésről a korai jükori Moldvában, az 1642-es Kutnári zsinat dokumentumainak tükrében.
Virág szombaton este.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antal történész professzort, akinek kedd este mutatták be angol nyelvű kötetét a Római Magyar Akadémián, amely a csángó magyarok helyzetével foglalkozik, 17. században járunk, a kora újkori Moldva világában. Ennek az időszaknak három nagy főszereplője van, maguk a csángó magyarok, az ottani lakosok, a moldávok, a helyiek, és számunkra a harmadik fontos tényező a minorita atyáknak a jelenléte, akik Rómát, pontosabban a propaganda fidét képviselik, mint missziós atyák. A veszélye egy történelmi helyzet értelmezés akkor többnyire abban áll, hogy az ember egy szempontot tekint, és ha csak egy szempontot tekint, akkor lemarad az egészről. Én mind a három szempontra szeretnék most rákérdezni, hogyan látod, kedves Antal, a csángok sajátos helyzetét a lényeges vonásaiban, épp úgy a helyiekét és a minorita atyákét.
Én köszönöm szépen. A kérdést igazában véve a helyzet, ha lehet, akkor még bonyolultabb. Azért, mert nem csak ez a három tényező van, hanem ott vannak még a lengyel püspökök, ott vannak még a balkáni ferencesek, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon komplex és összetett valóság, és abban teljesen igazad van, hogy ha egy szempontot kiválasztunk, és ugye mi magyarok, magyar történészek milyen szempontot szoktunk kiválasztani, hát maguknak a csángó magyaroknak a szempontrendszerét, ha ezt a szempontrendszert kiválasztjuk, és igazából mi próbáljuk meg megmondani kívülről, hogy nekik mi lenne a jó, vagy mi lett volna jó a történelem folyamán, akkor kétségtelen, hogy egyfajta görbetükörben nézzük ezt a korabeli valóságot. A legfontosabb célkitűzésem az volt, hogy megpróbáltam az összes valóság, az összes tényező, aki Moldvában működött, szempontjából megnézni ezt a történetet, amihez az apropót egy szerencsés módon megtalált forrás adta, és megpróbáltam megnézni, hogy vajon milyen helyzetben vannak a csángók, mi lehet az ő szempontjuk, mit szeretnének ők, és mit szeretnének, és mit tudnak nekik adni azok az egyházi tényezők, akik jelen vannak, és mindez hogyan illeszkedik a korai egyébként ortodox államvallású és oszmán vazallus Moldvának a helyzetébe. Ha a csángók oldaláról indulunk ki, vagy az ő szempontjukat nézzük, az az egykorú forrásokból is kiderül, hogy igazából ők egyet szerettek volna nem magyarnak megmaradni, ez anakronisztikus, ez számukra akkor ez így nem tételeződött. Viszont amit szerettek volna, az az anyanyelvű lelkipásztorkodás. Olyan lelkipásztorkodást kapni, amelyet megértenek. Tehát magyar nyelvű papokat szerettek volna, vagy olyan papokat, akik tudnak magyarul. Van ez a sok egyházi tényező, akit te is említettél, a szentszék, a minorita atyák, a lengyelek, a balkániak, ők pedig ezt nem tudják számukra biztosítani. És igazából az a nagy kérdés, hogy vajon miért nem tudják számukra biztosítani, vagy tudták volna-e számukra biztosítani. Tehát, hogy van-e annak felelőse, hogy, mint az köztudott, egészen a 20. századig, szinte napjainkig ez egy akut probléma volt a moldvai magyarság számára.
Ugye a török hódoltság idejében vagyunk.
Így van.
Tehát rögtön kiesik az adódó gondolat, hogy hát az anyaország segítsen.
Így van. Igazából ez a fő konklúziója a történetnek, hogy egy így valaki tudott volna segíteni, magyar nyelvű lelkipásztorkodással, az pedig a Magyarországi Katolikus Egyház. Tudnélik, Róma nem tud segíteni a legjobb szándéka ellenére sem, hiszen a Magyarországi Katolikus Egyház lényegében Pázmány Péter óta nem vett részt a római misszionárius képzésben. Magyar egyház nem küldött misszionáriusokat abba az intézményrendszerbe, leginkább a Propaganda Fide Kongregáció missziós szemináriumába, ahonnan szabadon küldhettek volna misszionáriusokat a Szent Szék részéről.
Hát ennek is megvan az oka,
mert ennek megvan az oka, hiszen az nagyon-nagyon kevés pap növendék, akit ki tudtak küldeni, általában nem tudták betölteni a magyarok számára biztosított 12 helyet a magyar-német kollégiumban, a Collegium Germanicum et Hungaricumban, és az a pap, aki kiment oda, annak a saját egyház megyébe kellett visszamenni, szó se volt semmiféle moldvai kalandozásról, meg misszióról. Tehát a magyar egyház viszont pontosan azért, amiért Rómába se tudott papokat küldeni, Magyarországot se tudta papokkal ellátni, az esztergomi érsekség területén a 17. század közepéig a papság egy részen hős, esztergomi érsekségről beszélünk, nem a hódoltságról meg Erdélyről, és nagyon sok a laikus lelki pásztor. Tehát kvázi olyan helyzet van az esztergomi érsekségben, mint amit Moldvában találunk. Ilyen körülmények között a magyar egyház nem tudott küldeni oda papokat, ráadásul a magyar egyháznak ott nem is volt jurisdikciója. Tehát nem is küldhetett volna, ha van pap bőség, ez majd a 18-19. Században merül föl, hogy küldtek volna akkor már, de állandó problémát jelentett, hogy más püspöknek a jurisdikciójába ilyen módon akkor beavatkoznak. Tehát a magyar egyház kiesik. Róma kiesik, a minorita atyák igazából csak azt az olasz káderanyagot tudják ott mozgatni, a balkáni ferencesek meg ugye bolgárok és bosnyákok, tehát ők sem tudnak ilyen típusú lelkipásztori szolgálatot biztosítani.
Ebből következik az, hogy tulajdonképpen itt nem rossz indulattal állunk így szemben. Van, az itt nagyon fontos ezt aláhúzni.
Igen, és számomra az egyik legfontosabb tapasztalat volt, amikor beleolvastam magam ennek a kérdésnek az irodalmába, hogy protestáns szerzők, katolikus szerzők szinte egyhangulag ítélik el a Szent Széket. Pontosan az a legnagyobb tanulsága ennek a könyvnek és ennek a sokirányú vizsgálatnak, hogy igazából ilyen felelős nem tudunk megnevezni. És ami nagyon érdekes, hogy az a zsinati dokumentum, amiről ez a könyv szól, az igazában véve Magyarországhoz közelítette volna, a magyar egyházhoz közelítette volna a moldvai egyházat. Ami nagyon fontos, és ezt az olasz atyák is felismerték, hogy igazából ez lenne a megoldás. Tehát ilyen értelemben
valahogyan betagozódjon a magyar egyházi struktúrába
legalább a liturgia és az egyházfegyelem terén. Tehát a joghatóságilag nem is, de hogy egy olyan egyházi valóság legyen Moldvában, amelynek a liturgikus és a kánoni szokásrendje a magyar egyházéval egyezik meg. És egyébként a sokat szidott bákói lengyel püspökök is folyamatosan próbáltak csábítani Erdélyből, Székelyföldről magyar fiatalokat, akiket aztán Bákóban, pontosabban nem Bákóban, hanem Lengyelországban, ahol ők ugye éltek ezek a püspökök, ott pappá szenteltek és beküldték őket a moldvai magyarok közé. Tehát, hogy van egy csomó ilyen törekvés, de igazából egyik sem tudott komoly megoldást szolgáltatni a moldvai magyarság magyar nyelvű lelkipásztori ellátására, de szinte minden résztvevő részéről, talán az egyetlen kivétel a balkáni ferencesek, minden résztvevő részéről van törekvés arra, hogy magyar nyelvű lelkipásztorkodást, magyar jellegű liturgiát biztosítsanak a moldvai magyarság számára.
És ez a kutnári zsinat a maga megtalált anyagával, ez úgy kiúzza a képet, árnyalja és szélesíti?
Mindenképpen, hiszen a kutnári zsinatot egy minorita misszionárius, aki a missziónak a vezetője volt, ő hívta össze, és az ő tekintélyével szignálták ezt a dokumentumot, tehát ezt kvázi ő írta. Természetesen nem ő írta, hanem volt egy magyar segítsége, egy Bellinus Pál nevű magyar pap, aki igazából megfogalmazta a zsinati határozatokat, és aki összeállította a moldvai rituálét. A rituálé azért nagyon fontos liturgikus könyv, ugye ez a Rituale Romanum 1614. 5. Pál pápa adta ki. Ennek a helyi változatai mindig követik a helyi liturgikus rendet, tehát ez a szentségek kiszolgáltatásának, körmeneteknek és az áldásoknak a liturgiája.
És milyen nyelvi?
A Szentmisét a II. Vatikáni zsinatig ugye nem anyanyelven mutatják be, hanem latinul, de a rituáléban nagyon sok anyanyelvi betétet tudtak betenni, például ebbe a mi moldvai rituálinkban a német, a latin és a német mellett ugye ott a magyar, illetve ott van bizonyos esetekben a román is. Nem biztos, hogy azt mutatja, hogy a hívek egy részének a román lett volna közelebb, mint a magyar, hanem hogy a misszionáriusok, akik ugye olaszok voltak, románul viszonylag könnyen megtanultak, ez alapján tudtak volna mégiscsak egy olyan nyelven közeledni a hívekhez, ami nem annyira idegen nekik, mint az olasz, hiszen a moldvai katolikusok asszimilációja már a 17. században megkezdődik, főleg a férfiak közül sokan tudtak már akkor románul, akik vásárokba jártak, stb., és ő feléjük lehetett volna ezzel a román nyelvű szöveggel valamit a hitátadásból megvalósítani.
Utolsó kérdés. angol nyelven jelent meg az a könyv, dokumentumkötet, sok forrásanyagot idéz, milyen céllal?
Nagyon fontosnak tartottam, és ez egy kicsit ilyen jóvátétel is szeretett volna lenni, az előző történész generációknak, mindenek előtt Domokos Pál Péternek, aztán Benda Kálmánéknak volt a nagy vágya, hogy a Vatikánban hallassák a hangját a magyar értelmezésének, ennek a csángó történetnek. És igazából, amikor 2021-ben a Pápai Történeti Bizottság tagja lettem, akkor nagyon hamar megszületett ez a gondolat, hogy valamit ebben a témában jó lenne publikálni Rómában, a Vatikánban, a vatikáni kiadónál a bizottság égisze alatt, hiszen ezzel tulajdonképpen a magyar történetírásnak ezt az évszázados vágyát valamilyen módon be lehet teljesíteni. Nagy örömömre szolgál, hogy maga az angol nyelvű könyv májusban jelent meg, és már 3 recenzió jelent meg róla, abból 2 románul, 1 pedig németül, és hát tudom, hogy nagyon sok ismertetés jelenik meg róla, illetve hogy jól mutatta egyébként a könyvbemutató is azt a hatást, amit egy ilyen könyv tud produkálni, hiszen 5 kollega mutatta be, ami hát első hallásra kicsit soknak is tűnik, 3 olasz és 2 román kollega beszélt a kötetről, és nagyon sok aspektust tudtak felvillantani, ami azt mutatja, hogy egy ilyen nemzetközi közönségben, ha nemzetközi tudományosság nyelvén beszélünk, akkor nagyon sok mindenkit tud megszólítani, míg hogyha csak a saját fájdalmunkat kiáltjuk bele a világba, akár angolul, például a csángó kérdésben, akkor az vélhetően sokkal kevesebb tudós kollégát fog érdekelni.
Köszönöm a csángók nevében is, köszönöm a munkásságodat, további jó tanítást és kutatást.
Köszönöm a lehetőséget.
A Molnár Antal történésszel készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítás a Miskolci Kántorképző Kamarakórusával. Karnagy, Gomány Nóra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Népének tanításunkat az Éneklő Egyház népénektár 541-es számú introitusával folytatjuk, mely a nagy csütörtök esti mise kezdőéneke. Szövege Szent Pál apostol szavait veszi alapul, aki a Galatákhoz írt levélben így szól. Tőlem azonban távol legyen másban dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által a világ meg van feszítve számomra, és én a világnak. Énekünk szövege pedig a következőképpen hangzik.
Mi pedig dicsekedjünk, Urunk, Jézus Krisztus keresztjében. Benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk.
Az éneket bemutatja Módis Marianna. Ez latinul így hangzik. Nos autem gloriario portet, in cruce domini nostri Jesu Christi. In quo est salus, vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus. Hallgassuk meg még egyszer az antifónát.
Mi pedig dicsekedjünk, Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk.
Pál apostol erről a korintusiakhoz írt első levelében így ír. A kereszt hirdetése ugyan oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. A zsidók csodákat követelnek, a görögök bölcsességet keresnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság, de a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Csengjenek vissza most e szavak a kórus előadásában.
Mi pedig
Isten más utat választott az emberiség üdvözítésére, mint amelyet az emberek vártak. A művelt hellenista pogányok a tudomány és a bölcselet terén keresték a boldogságot. Isten azonban nem az emberi bölcsesség tanításával, hanem a megfeszített Krisztusba vetett hittel üdvözíti az embereket. A zsidók dicsőséges messiás királyra vártak, aki az idegen uralomtól megszabadítja, és nagy néppé teszi őket. Isten azonban a messiás szégyenletesnek látszó kereszthalálával a bűn rabságától váltja meg az egész hívő emberiséget.
Mi pedig
a Zsoltár verset a 66. Zsoltárban találjuk, mely így hangzik. Irgalmazzon nekünk Isten, és áldjon meg minket. Ragyogtassa arcát felettünk, hogy megismerjük utadat a földön. Minden nemzet lássa szabadításodat. Áldjanak téged a népek, Isten, áldjanak téged a népek valamennyien. Örvendjenek és újongjanak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és kormányozod a földön a nemzeteket. Áldjanak téged a népek, Isten, áldjanak téged a népek valamennyien. A föld megadja gyümölcsét. Áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk, áldjon meg minket Isten, a föld minden határa félje őt. Hallgassuk meg az első Zsoltár verset Módis Marianna előadásában.
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Világosítsa ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
Ismételjük el most közösen ezt a verset.
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Világosítsa ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
A második Zsoltár vers így hangzik.
Hogy megismerjük a földön a te utadat, minden nemzet meglássa a te üdvözítő művedet.
Hogy megismerjük a földön a te utadat,
kapcsolódjunk be a szólista énekébe, és énekeljük együtt ezt a Zsoltár verset.
Hogy megismerjük a földön a te utadat, minden nemzet meglássa a te üdvözítő művedet.
Ismételjük el újból az antifonát. Hallgassuk meg a harmadik Zsoltár verset.
Hálát adjanak neked a népek, ó Isten! Hálát adjanak neked minden nemzetek!
Hálát adjanak neked a népek, ó Isten! Hálát adjanak neked minden nemzetek!
Énekeljük el közösen a harmadik verset.
Hálát adjanak neked a népek, ó Isten! Hálát adjanak neked minden nemzetek!
A mai napon megtanult Éneklőegyház 541-es számú introitusa nem csak a nagy csütörtök esti mise kezdőéneke, hanem a népénektár Nagybőjt 5. vasárnapjának introitusaként is használja. Holnap után lesz Nagybőjt 5. vasárnapja, népies nevén Fekete Vasárnap. Minél inkább közeledünk húsvéthoz, annál jobban áll előttünk az Úr szenvedése. Azaz lényege szerint mind jobban a szenvedés ideje lesz ez az idő. Még akkor is, ha nem nevezzük már külön szóval a szenvedés idejének, és nem is fedjük már el a kereszteket. Ennek mélyebb értelme volt akkor, amikor a kereszten a dicsőséges Krisztust ábrázolták, vagy a korpusz nélküli, drága kövekkel kirakott kereszteket használták. Az elfedés valóban a fájdalom és a gyász jele volt. Az elfedés oka nem teljesen ismert. Egyesek szerint a nyilvános bűnösök kizárásával függ össze, akik nem vehettek részt a szent titkok ünneplésén. Amikor ugyanis megszűnt a nyilvános vezeklés, és attól kezdve minden hívő vette a bűnbánattartás jelét, a hanvazást, akkor mintegy a közös kizárás jeléül nagy fekete lepellel vonták be az egész főoltárt a 11. században. Később csak a kereszteket és a képeket. Innen kapta nevét a Fekete Vasárnap. Mai népének tanításunk összefoglalásaképpen énekeljük el közösen az Éneklőegyház 541-es számú énekét. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Thank you. Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, vagyis szombati adásunk végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket, valamint a szerzetesek fél óráját. 1:05-től a könyvek könyvét, majd a Daloljatok az Úrnak című műsorunkat ismételjük meg. 2:05-től kísérhetik figyelemmel kávéházunkat, 3:05-től pedig az itt élünket. 4:05-től zenei összeállítással készültünk. Műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban 5:00 után hallanak majd. A mai műsor elkészítésében a következők voltak munkatársaim: Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Krész Beáta, Kovács Krisztina, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, valamint Samosvári Eszter Anna. A zenei szerkesztő Túr is arolta, a hírszerkesztő Kriston Tamás volt. A technikai pultot pedig Karkus István kezelte. Mindannyiuk nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, a bemondót Tikovics Ernőt hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek hát úgy, mint a világosság fiai. Olvasom az efezusiaknak írt levélben. A kinyilatkoztatás a földön nem lehet teljes, a hit homálya megmarad. Annyi bizonyosságot azonban kapunk, hogy a felvillanó kételyek ellenére is kijelenthetjük, tudom, kinek hittem. És ez többet jelent, mint ha azt mondanánk, tudom, mit hiszek. Én vagyok a világ világossága, aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja Jézus. Nyugodj meg, ha becsületes és nagylelkű vagy, hitbeli válságai csupán növekedési válságok lesznek. Az akadályok tulajdonképpen csak alkalmak az emelkedésre. A gát felduzzasztja a vizet, hogy új erőt kölcsönözzön neki. De minél jobban előre haladsz a hitben, annál nagyobb sötétség vesz körül, mert Isten a földön mindig rejtett Isten marad. Urunk, Te adj nekünk mindig irányt és eligazítást. Akkor megtapasztaljuk majd a belső megújulás világosságát és örömét, és másoknak is tovább tudjuk adni, akikkel együtt élünk és dolgozunk. Mindezt kérjük Krisztus, a Te fiad által, aki a mi életünk és az egész világ világossága.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, ó, szívesen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.